Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, és mivel ez az 50. Zsófilter podcast epizód, ma rendhagyó adással jelentkezem, ezúttal vendég nélkül a videóstúdiónkból. Szeretnék most veletek együtt visszaemlékezni arra a rengeteg fontos ügyre és érdekes vendégemre, akik és amik az elmúlt 49 adás során megjelentek nálam. Nem mondom, hogy mindig könnyű munka a rendszerkritikus, a bal és jobboldali mainstreamhez képest egyaránt radikálisnak tartott, a nők társadalmi helyzetének igazán a gyökereig nyúló feminista tartalmakat gyártani, de azt gondolom, és az elmúlt adások sora is azt bizonyítja számomra, hogy Magyarországon igenis van helye és érdeklődő közönsége, sőt, cselekvő bázisa a különböző nőügyeknek. És akkor jöjjön a szokásos utolsó bekezdés, a Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért, és szeretném megemlíteni a Zsófilter csapat további tagjait, Beke Anna gyártásvezetőt, Főző Dominika kommunikációs munkatársat, Bozzai Balázs vezetőszerkesztőt. Köszönöm nekik, hogy epizódról epizódra támogatják a munkájukkal a podcastot. Nektek pedig tényleg nagyon-nagyon köszi, hogy itt vagytok, hogy hallgatjátok a Zsófiltert, és velem tartotok. Kezdünk! Mielőtt rátérnék a podcast adásokra, elmesélem, hogy miből lett a Zsófilter, és hogy kezdődött az én partizános utam. Az első műsoraim a csatornán a 2020-as amerikai választási eredményváró adásunkra készültek, ugyanis nehezményeztem, hogy senki nem foglalkozott azzal a ténnyel, hogy mindkét elnökjelölt, Trump és Biden is bevallottan, vagy egyszerűen csak látványosan szexuális ragadozóként viselkedtek. Engem egyfolytában az a kérdés foglalkoztat, hogy mit tennék, ha amerikai nőként ott állnék ma a választás előtt. Nincs jó válaszom, de az biztos, hogy ha hiszek az áldozatoknak, már pedig hiszek, akkor az én megítélésem szerint nincs jobb vagy rosszabb elkövető, nagyon gáz, meg kevésbé gáz tapizós bácsi, egy szóval nincs megengedhető mértékű zaklatás. Egy egész elnökségi ciklussal később járunk, azóta megválasztották Bident is, aztán most újra Trumpot, tehát továbbra sem tűnik választói dealbreakernek, ha egy politikus szarul bánik a nőkkel, de ebbe most nem megyek bele. Szóval innentől kezdve rendszeresen gyártottam úgynevezett daráló videókat az egykori úgynevezett bunker stúdiónkban a régi szép időkben 2020 végétől 2021 közepéig. Az első ilyen rögtön a genderről szólt.
És ez az a téma, amit mindenki igyekszik messziről elkerülni, pedig lenne mit tárgyalni róla, már csak azért is, mert pontosan emiatt szakadt ketté a 21. századi feminista mozgalom, és az alaptörvényben is e téma miatt szerepelnek a korábban említett mondatok az apáról, anyáról és a gyerekek nemi önazonosságáról.
4 évvel később a mi kormányunk még mindig azon feszül, hogy rögzítse az alaptörvényben, amit az evolúció már rögzített egy ideje, de ebbe sem megyek most bele. Én ez idő alatt a nemi identitás ideológiával kapcsolatos feminista kritikáim miatt lettem híres, illetve hírhedt a Partizánon.
Én a rossz fajta feminista vagyok. Egy transzfób. Egy terf.
Azért emellett számos egyéb témával is foglalkoztam, feminizmuson innen és túl is. Volt darálom a gondozási migrációról, szülészeti hálapénzről, tévébemondónőkről, egyiptomi forradalomról, temetkezésről, Valentinnapról, grupi kultúráról, szüzességről, háziállatiparról, szerencsejátékról és a férfiakra szabott világról. Aki régi Partizán néző és emlékszik ezekre, az mindenképpen írja meg kommentben, ha volt kedvence. Szóval sok téma érdekel, de tény, hogy amihez a legjobban értek, és ami azóta is a legjobban érdekel, azok a társadalmi jelenségek nőügyi vonatkozásai. 2021-ben meg is született a fejemben a Zsófilter ötlete.
Arra gondoltam, hogy mindig egy adott témát dolgozok fel, mint tavaly a darálóban, de lesznek benne interjúk, csoportos is, egyéni is. Igen.
Csak te.
Igen. Én szerkesztem, és én írom a forgatókönyvet is.
Szuper.
Azt a nevet találtam ki neki, hogy Zsófilter.
Ez nem szuper.
A podcast elődje tehát az akkor még videós formátumban készített Zsófilter volt, amelyben különböző női közösségeket, női tereket mutattam be. Jártam a szerhasználó nőket segítő Józanbabáknál, a Nana Egyesületnél, beszéltem a női fociról, a női börtönökről, a migránsnőkről és ellátogattam apácákhoz is. 2022 tavaszán kis szünet következett a választások miatt, eközben a Partizán kiírt egy podcast adáspályázatot, és kitaláltam, hogy audio formátumban szeretném folytatni a Zsófiltert. Így 2022. szeptemberében az évad kezdéssel elindult ez a podcast. És itt szeretném kiemelni azokat a kollégákat, akik a kezdeteknél segítették a műsort. Garai Judit, akkori felelős szerkesztőt, Puskár Krisztián, akkori vezető podcast szerkesztőt, Lőrinc Járon hangmérnököt és Kovács Eszter szerkesztői konzultánst, egyben a Zsófilter első vendégét is.
Mi alapján kerül be egy ilyen típusú témaválasztás a műsorkészítési folyamatba? Azt mi dönti el egyáltalán, kivel dolgozol azon, hogy mikor, mit és hogyan dolgoztok föl?
Azt teljesen önállóan döntöm el, és teljesen a saját érdeklődésemen múlik, és aztán persze van egy folyamat annak, hogy az adástervemet átnézik, meg van egy szerkesztői konzultáns Kovács Eszter személyében.
Mit ad hozzá az adásokhoz?
Az észt.
A podcast formátum azóta is a kedvencem. A sötét stúdió bensőségessége és a kamerák hiánya lehetővé teszi az igazi egymásra figyelést a vendégeimmel, és a hosszú, tartalmas, elmélyülős beszélgetéseket. Azt is szeretem, hogy a formátum maga sokkal kevésbé áll az aktuális tartalomgyártási trendek nyomása alatt. Én például nagyon szeretem az állandóságot, kiszámíthatóságot, pláne a folyamatosan változó média környezetben. Kovács Eszterrel indult tehát a Zsófilter podcast, az első epizódban a Genderőrületek Magyarországon és Németországban című hiánypótló könyve kapcsán beszélgettünk.
Eszter, lenáciztak már emiatt?
Hát olyat kaptam már persze, hogy a jobb oldal hasznos hülyéje, és tényleg én elméleti szövegekben látom leírva az, hogy a kétneműség, mint szélső jobboldali ideológia.
Aztán Eszter ajánlott nekem több remek interjúalanyt is, például Békés Dóra vezetésoktatót, akivel a nők és autóvezetés témát utaztuk körbe, illetve K. Horváth Zsolt társadalomtörténészt, aki zseniális könyvet írt a női szőrzetről, illetve annak eltűnéséről a testünkről.
Annyira klasszikus, hogy általában oda jön nekem fickók, és elkezdenek így integetni, meg így magyarázni, meg mutogatni, és akkor szoktam így lehúzni az ablakot, és mondani, hogy elnézést, ez egy óra, és most akkor szeretném, hogy ez most nem lenne.
Nagyon érdekes módon a piac lép be ebbe a normalizáló szerepbe, megjelennek ezek az első reklámok. Ezek nagyjából nem azt mondják el, hogy hát igénytelen vagy, ha nem szörtenyíted a alkarodat vagy a hónaljadat, hanem az, hogy ne érezze magát nyáron se feszélyezve, érezze magát tisztának, kellemesnek.
Amikor véget ért a felvétel, megkérdeztem Zsolttól, hogy nem ismere valakit, akivel régi személyes mániámról, a női divatról beszélgethetnék, és nagy szerencsémre azonnal mondta, hogy de. Így jött létre az interjúm Keszeg Anna kultúrakutatóval.
Amikor ezek az áruházak felépülnek, az a cél, hogy a női fogyasztónak a vágyait valahogy integráljuk a kapitalizmus gépezetébe. Ez egy ilyen nagyon bevallott cél, hogy oké, akkor itt vannak ezek a nők, akik egyébként meg elmennek mondjuk az egyik kisbolttól a másikig, de hogyha mondjuk egy olyan térbe engedjük be őket, ahol mondjuk az összes ilyen shoppinggal kapcsolatos vágy az így egyszerre támad, akkor ott nagyon le fog ő gyengülni, és az ő kis akarata az aztán tényleg elszalad az összes irányba.
Imádom az ilyen ajánlásokon keresztüli kapcsolatokat, mert olyan szakértők kerülnek a látóterembe, akikre egyébként nem biztos, hogy rátalálnék. És amire szintén fantasztikus lehetőséget ad nekem a Zsófilter, hogy a korábbi nőszervezeti munkáim során megismert feminista szakértőknek, kutatóknak, civil aktivistáknak terepet adhatok, hogy meséljenek az egyébként alultárgyalt, sokszor a nyilvánosság számára láthatatlan, de rendkívül fontos munkájukról. Beszélgettem annak idején az ukrán menekült nők egészségügyi ellátásáról Fazakas Pálmával és Turai Ráhel Katalinnal, a prostitúcióról és a nőkereskedelemről Dökol Ágnessel, Sik Dorottyával, Légrádi Gabriellával, majd később Juhász Borbálával is.
Megtaláltuk az első szállót, és nagyon hamar kiderült, hogy ezeken a szállókon többségében kárpátaljai roma nők vannak, tehát hogy az egyik legsérülékenyebb női csoport várandósan kárpátaljai roma nőként egy menekült szállón lenni.
Ha gyerekek kiesnek az oktatásból 16 éves kor fölött, akkor még esélye sincsen, és akkor szépen formálódnak ilyen kis csapatokba, és akkor kezdődik a bűnelkövetés, a prostitúció, a drog, a lopkodás, a nem tudom mi, mert ez marad.
Svájcban gyakorlatilag nincs svájci prostituált. Több mint 85% a külföldi, ezek nagy része magyar. És nagyon nagy arányban a magyar prostituáltak között roma származású nőket, lányokat találunk.
Wirth Judittal a bántalmazásról, illetve nemrég a MeToo-ról, Betlen Annával a nemi diszfóriáról, Antonia Burrowszal az utóbbi 50 év feminista aktivizmusáról, és Sáfrány Rékával, újra Betlen Annával és a műsor visszatérő vendégével Nógrádi Noával pedig Varga Juditról beszélgettünk. Ők mindannyian egytől egyig rendkívüli nők, szakemberek, akiknek máig merítkezem a tudásából.
Ugye a bántalmazóknak az egyik ismertetőjele, hogy megállás nélkül folyamatosan szidják az áldozatukat különféle ilyen-olyan módokon, meg lehordják, meg nyilvánvalóan lenézik, de nem engedik el.
Nagyon sok olyan fiatalról, aki nemi diszfóriában szenved, és nem átalakításért folyamodik a megfelelő intézményekhez, kiderül, hogy valójában homoszexuális.
Akkor most 89 fölismerte a párt, hogy már muszáj lesz választásokat kiáltani, és akkor hirtelen beengedtek a pornográfiát, és az úgy valahogyan haladó volt, vagy most mi is olyan szabadok lehetünk, mint nyugaton, mert ugyanazt a szart nézhetjük meg. És akkor lefújtuk az összes ilyen kirakatot, ahol mesztelen nő volt.
Ez egyébként nekem egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy mikor érik meg a magyar társadalom a nők dühére igazából.
Noával elemeztünk már híreket, buzdítottunk női önvédelmi képzésre, kérdezett engem Gyarmati Fanni mellett a szülinapomon, ventiláltunk incel terrorizmusról az első közönség találkozón, de ott van velem a legkeményebb helyzetekben is. Az évelején Stasia Szokolovával együtt segített az M-ként ismert, nemrég meggyilkolt, bántalmazott japán nő ügyét megvitatni. Azért is hálás vagyok neki, mert ő is összehozott további vendégekkel, például dr. Ilyes Flórával, Selmeci Lilivel és Tokai Zsófiával az evészavarokról szóló epizódhoz.
És amikor azt mondták nekem, hogy anorexia, akkor így arra gondoltam, hogy de hát ez Balassa gyarmat. Tehát, hogy anorexia az Hollywoodban van, és sztárokat érint, és hogy ez hülyeség.
De a feminista networkömnek köszönhetem, hogy rátaláltam dr. Benkovics Júlia nőgyógyászra, vagy Földesi Erzsébet fogyatékos aktivistára, illetve Kardos Rita és Vadász Viktória dúlákra, és Herceg Mária szakszervezeti nőmozgalmára. Mennyi izgalmas téma, mennyi fontos ügy a hüvelyfolyástól a szülésen át egészen az érdekérvényesítésig.
És az, hogy egyébként hogy vagy, milyen a folyásod, hogy telnek a hétköznapjaid, milyen a menstruációd. Az éves szűrés keretében valaki megpróbál beszuszakolni egy ilyen kérdést adott esetben egy STK-ban, akkor nem számíthat kedvező eredményre.
Hogyha netán eljut egy fogyatékos nő ahhoz, hogy ő ezt bejelentse, akkor mennyire tartják őt hitelesnek? Hogyha mozgássérült vagy, hogy jutsz oda az elkövető mellől, hogy jutsz ki? Vagy értelmi fogyatékossággal élőként ki fog neked elhinni valamit?
Előtte nekünk kellett keresni a kismamákat, hogy biztatni, hogy én is szültem, tudom, hogy mit fogol ott átélni, tudom, mi folyik ottan. És most már a kismamák jönnek, keresnek minket, szájra szájra teredik az, hogy milyen jó, hogy ott vannak bent a dúlák.
Ez akkor is a munkásnőknek a bérharca, a munkaidő harca, a munkakörülmények harca. Sajnos sokat nem haladtunk előre. Bérharcban ugyanott tartunk, munkakörülmények egyre lefelé mennek, nem fölfelé, és hát a szavazati jogon már túl vagyunk, de lehet, hogy abban is lesz előbb-utóbb cenzus.
Utólag furcsa belegondolni, hogy az első évadban attól féltem, mi van, ha kifogyok az ötletekből, a vendégekből, mi van, ha nem érdekli a hallgatókat annyira, vagy annyiféle oldalról az adott feminista ügy, mint amennyire engem. Szerencsére időközben kiderült, hogy alaptalan volt minden félelmem. Ezúton is köszönöm azokat a visszajelzéseket, bátorító szavakat, kommenteket, amiket kapok tőletek, mert ezekből tudom leszűrni, hogy érdemes gyűjteni és keresni a témákat, és hogy van igény ezekre az elemzésekre. Egyébként néha teljesen váratlan helyekről kerülnek elém például könyvek, amiknek a szerzői éppen olyan témákat dolgoznak fel, amik bennem is már mocorognak egy ideje. Tudom, hogy sokatok számára emlékezetes volt például a Réz Annával folytatott beszélgetésem a szégyenről, illetve a középosztály bűntudatiparáról.
Tehát, hogyha az erkölcsi kérdés, hogy én mivel itatom fel a menstruációs véremet a saját altestemen, akkor teljesen nyilvánvalóan következik, hogy minden erkölcsi kérdés.
Vagy ott volt Durica Katarina könyve a béranyaságról, amiről a szerző mellett Balog Lídiával beszélgettem, aztán Kun Bernadett könyve a munkafüggőségről, Janecskó Katáé a szerelmi csalókról, és Murinai Angéláé pedig az anyaságról.
Olyan történetek voltak, hogy féltek, hogy kiteszik őket az albéletükből, és elveszik tőlük a gyerekeket, vagy volt egy óriási lakáshitelük, és a családban úgy döntöttek, hogy itt ez a fiatal lány, és akkor 9 hónap nem nagy ügy, és viszonylag jó pénz, akkor legyen ő, aki kihordja ezt a gyereket, és majd ki megmenti a családot.
A mi hazai felméréseink azt mutatják, hogy szignifikánsan több
a női munkafüggő, mint a férfi. Kialakul egy olyan kapcsolat, amikor éjjel-nappal beszélnek egymással ezek az emberek, még egy tipikus online csalásnál, amikor mondjuk olajmérnöknek, vagy katonának, vagy hajón dolgozó valakinek adja ki magát.
És hogy úgy vállalok gyereket, és annyit sajnálatos dolog, hogy ez így működik, de ez így működik, az ezer éve mondják anyáink, és ma is így működik, magadnak szülöd.
A gyerekvállalás témaköre sokféleképpen megjelent már a podcastban, és nem véletlenül, hiszen a nők kizsákmányolásának számos fajtája kötődik a reproduktív munkához. Nagyon tanulságos volt például a babaváró hitel hatásairól beszélgetni Kramarics Szandrával, illetve az egyedülálló anyák helyzetéről Herke Boglárkával.
És ugye jön a kérdés, hogy hát hogy várhatjuk el, hogy legyen valakinek három gyereke, hogyha még egy gyerekkel is azért nehéz megoldani azt, hogy a munkahelyen ne kerüljön hátrányba.
Azokban a jóléti államokban alacsony az egyszülős családok szegénységi aránya, ahol vannak olyan univerzális támogatások, mint amilyen a családi pótlék volt, ezek bőkezűek, és meg ezek kiegészülnek kifejezetten az egyedülálló szülőket célzó támogatásokkal.
A nőket érintő gazdasági nehézségeken túl a szülés és várandós gondozás körüli intézményi problémákról állt össze egy lesújtó kép, amikor Pleván Tímea a szülészeti ellátással kapcsolatos statisztikákról, Szalainé Pintér Boglárka pedig a védőnőket hátrányosan érintő kormányintézkedésekről számoltak be.
Ez a legnagyobb társadalmi tabu. Anya vagy, csak elégedett lehetsz. Akartad azt a gyereket. A gyerek a legnagyobb csoda az életedben. Hogy van képed azt mondani, hogy neked valami nem volt jó?
És azok a védőnők, akik eddig se kapták a bérkiegészítéseket, azoknak a centrumkórház ugyanúgy folytatja ezt a fajta jogsértő magatartást, és nem adja. Tehát nem tudja, hogy mit kellene adni, nem tudja kiszámolni.
Persze nehéz megmutatni ezeknek az interjúknak a komplexitását ilyen rövid részletekkel, de mindenképpen fontosnak tartottam megidézni őket, hogy halljuk, átvitt és szó szerinti értelemben is mennyiféle hang van ebben az országban, mennyi fontos szakértő, és nem mellesleg mennyi érdekes nő, akiknek a tudása által gyarapodhatunk. Ezekből az információkból rakom össze én is szépen lassan a darabjait annak a puzzle-nek, ami a társadalmunk felét kitevő csoportot érinti. Én tényleg úgy érzem, hogy ezek hiánypótló tudások, és nincs elég terük a mainstreamben. Mikor hallunk például elemzést az idős nők helyzetéről bárhol? Szabó Judit Ágnessel egy szikratáborban tett partizános látogatásunk alkalmával találkoztam, és ő pontosan ezt a kérdést tette fel. Pár hónap múlva volt szerencsém őt is meginterjúvolni.
Tehát az idős ember az nem régen élt, most élnek, dilemmáik vannak, válságaik vannak, örömeik vannak, reményeik vannak, vágyaik vannak. Valahogy ezt kell átgyúrni magunkon, és akkor nagyon sok irányba el lehet indulni, és talán jobban is éreznénk magunkat mi generációk a társadalomban.
Különleges számomra az is, amikor a saját környezetemtől távoli női közösségekbe, küzdelmekbe pillanthatok bele az interjú alanyok által. Ilyen volt, amikor Farkasné Horváth Tünde és Bencsik Nóra a roma telepi lányokkal való munkájukról meséltek. Illetve rendkívüli élmény volt az is, amikor Galló Ramonával és Tóth Dániellel az utcai prostituált nők helyzetéről beszélgethettem, sőt, ellátogathattam velük türelmi zónákba is.
Én nem nevezném egyébként ezt így roma kultúrának vagy hagyománynak, amit nagyon sokan emlegetnek, hogy a nőnek otthon kell maradni és nem mehet iskolába. Ez nem hagyomány, ez inkább egy elnyomás, egy fajtája.
Általános tapasztalat, hogy nem tartanak maguknál semmilyen számomra logikusnak tűnő önvédelmi eszközt. Mert hogyha marad, megölik őket, hogyha gond van.
Ezek a témák sokszor lelkileg is elég megterhelőek, hiszen gyakran megjelennek bennük a nők elleni erőszak különböző formái. És ilyenkor azért belém hasít, hogy basszus, mennyi szenvedés van ezekben a történetekben, mennyi probléma van ebben az országban. De hallgatva a vendégeimet, azt, hogy milyen eltökéltek, hogyan küzdenek, kutatnak akár éveken át a saját területükön, az mindig visszahozza az én lelkesedésemet is. Ilyen volt nemrég Gregor Anikót is hallgatni, amikor az egyetemi szexuális erőszak botrányok kapcsán mesélt, vagy amikor Barna Emília a könnyű zene oktatásban megjelenő visszaélésekről számolt be.
Ha projektálom most erre a több tízezer diákra, de 150 olyan diák van, aki valamilyen szexuális erőszakot átél, 250, aki valamilyen szexuális zaklatást, és arra kell felkészíteni egy egyetemi rendszert, hogy adott esetben ennyi esetet tudjon fogadni, kezelni.
Volt egy ilyen általános klíma, annak a folyamatos éreztetése, hogy nőknek itt nincs helye, és hogy nagyon hamar elkezdtek a fiú tanulók is idomulni ehhez.
És aztán vannak témák, amiket azért dolgozok fel, mert a saját életemben is közvetlenebbül jelen vannak, személyesen érintenek. A hastáncról szóló epizód Nieto Mercedes-szel például ezért volt izgalmas utazás számomra.
Ugye testről neked az erotika, vagy az érzékiség az egyáltalán eszedbe juthat. És hogy te ezt élvezheted, és ez a te jogodban és hatalmadban és bármiben áll, hogy ez azt kezdesz, amit akarsz.
Ettől egy egészen távoli, de számomra mégis ugyanúgy közeli téma a leszbikus nők helyzete, amit Seregély Ágnessel és Euler Liliánával beszéltünk ki.
Alapvetően nem gondolom azt, hogy a leszbikusokról meg a melegekről szó esne a mainstream LMBTQIA+ mozgalmakban. De az meg pláne nincs megjelenítve, hogy mennyire sokszínűek vagyunk, nem a szilverványos szó értelmében.
Természetesen a szívemhez, és tudom, hogy sokatok szívéhez is a legközelebb álló sorozata a Zsófilterben az anyukámmal, Grosz Zsuzsával készült eddigi 3 adás.
Tehát felőlem mindenki kiírhatja a falára a vision-t, lehetnek a miben hiszünk, mi a cél, stakeholder, mi a dream. Nekem mindenki tényleg nyugodtan meszelje körbe a falat. Egyet ne tessék tőlem kérni, hogy én ezekbe higgyek.
Nagyon büszke vagyok az angol nyelvű Zsófilter epizódokra is, ezeket most bejátszó nélkül idézem csak meg. A prostitúció áldozatairól és a szexiparról készítettem interjúkat, Helen Taylorral az Egyesült Államokból, illetve Renata van der Zee-vel Hollandiából, a transzaktivizmus nőjogokra gyakorolt hatása kapcsán pedig prominens brit szakértőkkel volt szerencsém interjúzni. Helen Joyce, a Transzneműek című könyv szerzője, Kate Harris, az LGB Alliance egyik alapítója, és Robert Wintermute, a King's College London jogprofesszora is szerepeltek a Zsófilterben. Az angolul beszélő hallgatóknak ezeket is nagy szeretettel ajánlom. Fontosnak tartom, hogy a magyar nőket vagy Magyarországon élő nőket érintő ügyek a helyi fókuszon kívül nemzetközi kontextusban is a helyükre kerüljenek, hiszen a feminista mozgalomban történetileg is, a digitális korban meg amúgy is igen fontos a globális folyamatok megértése. Ezt bizonyítja például a Threadwife trendről szóló epizód Garamvölgyi Flórával.
A nők, akik ugyanúgy dolgoznak, mint a férfiak, ők azért a tetemes részét az otthoni feladatoknak még mindig elvégzik. És ezt nagyon hibásan keverik össze a feminizmus ígéretével, meg a feminizmussal azok a nők, akik kacsingatnak a Threadwife életstílussal.
Flóra egyébként hamarosan újra hazalátogat, és hallhatjátok őt a Zsófilterben még tavasszal. Ezen kívül hamarosan érkezik egy beszélgetés kollégámmal, Vida Kamillával, majd egy podcast felvétel Debrecenben, nyáron pedig egy évadzáró közönség találkozó. Legalábbis eddig ennyi van tervben, de természetesen jöhetnek be egyéb váratlan témák és ügyek, hiszen a nemzetközi és magyarországi politikai helyzet is fokozódni látszik 2025-ben. Az biztos, hogy bármilyen hatalmi harcok is folyjanak, a nőjogokra mindig fontos lesz odafigyelni, és a Zsófilterben továbbra is hasonló feminista tartalmakkal találkozhattok majd. És kérlek, írjátok meg kommentben vagy üzenetben, hogy nektek eddig melyik volt a kedvenc epizódotok, melyik téma volt érdekes, új vagy elgondolkodtató számotokra, illetve ha van olyan feminista ügy, amiről szívesen hallanátok elemző beszélgetést, vagy olyan szakértő, akit szerintetek érdekes lenne meghívni, azt is mindenképpen jelezzétek. Köszönöm, hogy velem tartottatok az 50. Zsófilterben és a podcast eddigi adásai során. Remélem sok, számotokra is érdekfeszítő epizódot készíthetek még, és hogy meghallgatjátok majd azokat is. Én Balogh Zsófi voltam, éljenek a nők, sziasztok!